A gyors korcsolyázó Liu testvérek voltak a Miskolci Matthias Corvinus kollégium vendégei. Az olimpiai, világ és Európa bajnok sportolók meséltek életükről, a sportról és mindenről, ami a háttérből segíti őket ebben a munkában. Gyerekkorukban nem is a korcsolya, hanem a torna és az úszás volt az első sport, amikkel megismerkedtek, de ezekről végül letettek, és az úszás helyett a víz szilárdabb változatára váltottak, mondta a rádiónknak Liu Shaolin Sándor. Elmesélték azt is, hogy az elmúlt 2022-es téli olimpiát hogyan élték meg, főleg az ominózus 1000 méteres futamot, ami mindkettőjüknek nagy lelki terhet okozott az elmúlt időszakban. A részletekről először Liu Shaolin Sándort, majd Liu Shaoangot a riporter Sütő Dávid Pelé kérdezte.
Liu Shaolin Sándorral beszélgetünk itt a Miskolci Matthias Corvinus kollégium bemutatója után, és hogyan ismerkedtetek meg a testvéreddel a korcsolyázással? Ez volt az első sport, vagy esetleg más volt a legelső sportotok?
Köszönöm szépen, és üdvözlök minden kedves hallgatót. Úszással kezdtük, igazából tornáztam egy hétig, de senkinek nem szoktam elmondani, mert mindig sírtam. És úszással kezdtük, körülbelül egy másfél évig úsztunk, mindig betegek lettünk a klórosvíztől, nem bírtuk annyira, folyt a szórunk folyamatosan, úgyhogy sportágat szerettünk volna váltani, és hát a víznek a szilárd változatára váltottunk, és felmentünk a jégre, egyből beleszerettünk a sportágba, és 2005-ben kezdtünk el korcsolyázni.
De mi volt vele a célotok, hogy rögtön versenyezni szerettetek volna, vagy csak először egyfajta hobbi volt, amiben úgy jól érzitek magatokat?
Ez egy nagyon jó kérdés, mert úgy gondolom, hogy mindenkinek vannak korosztályos versenyek, és mindenki, ha sportol valamilyen szinten, akkor versenyekre is jár. Ezáltal nagyon sok mindent megtanulnak a gyerekek, és hogyha majd egyszer lesznek nekem is gyerekeim, akkor mindenféleképpen szeretném, hogy sportoljanak. Lehet, hogy nem élsportolók lesznek, de lehet, hogy fognak sportolni, hogy megtanulják, milyen élmény az, hogyha gyerekként gyerekek tudnak versenyezni, versengeni. Úgyhogy ez is egy nagyon jó dolog, és szerintem mi is így kezdtük, hogy elkezdtünk korcsolyázgatni, és szerintem idővel egy-két évre rá elkezdtünk versenyezgetni.
Honnan a sport szeretete? Családból hoztátok?
Nagyon érdekes, mert nálunk a családból senki nem sportol. Apukám festőművész, anyukám otthon volt velünk, és nevelt minket, úgyhogy így nálunk, anya mindig azt mondta, hogy futó volt, de hát egyszer nem láttuk futni. És nem tudom, szerintem nem a szülőktől jött. A szülők nagyon sokat segítettek, és nagyon sokat támogattak minket a sportkarrierünkbe, a mai napig is, de lementünk a jégpályára, és egyből beleszerettünk a sportágba.
Ha már család, akkor milyen a testvéri viszony a versenyben, a sportban? Azt amúgy hogyan élitek meg? Akár ha mondjuk egy versenyszámban versenyeztek, vagy mondjuk külön, de milyen a viszonyotok a sportterén?
Szerintem minden téren nagyon jó a kapcsolatunk, a sportterén különösen, hiszen mindig, amikor versenyekre utaztunk, akkor együtt utaztunk, egy szobában voltunk, és tényleg együtt versenyeztünk, ugyanazokon a számokon indultunk, és tényleg nagyon sokat tanultunk meg egymásról, és ezért is nagyon szoros köztünk a kapcsolat. Aki látta, vagy hallgatta a mai beszélgetésünket, az előadásunkat, az élménybeszámolónkat, az tudja, hogy még kicsit közelebb került hozzánk, és látta, hogy még szorosabb köztünk a kapcsolat. Úgyhogy abszolút szerintem minden téren én azt mondanám.
Honnan ez az erő, a motiváció, ami akár például az olimpián is látszik rajtatok a különböző versenyszámokban, honnan merítitek ezt?
Szerintem nagyon sok helyről kell motivációt találni, néha nagyon random dolgokból kis apróságok is hozzá tudnak segíteni, és hogyha egy 0,5%-ot is hozzá tud segíteni valami az eredményeinkhez, vagy a sportkarrierünkhez, akkor azt megragadjuk, és így van ez is, hogy segítjük egymást, nagyon sokat kapok öcsémtől, én is nagyon sokat adok neki, nagyon sokat kapok a szüleinktől akár, hogyha vannak nehéz pillanatok, akkor mindig az itthoni, a hazai szurkolókra, vagy a rajongókra gondolunk, ők is nagyon sok energiát tudnak adni, úgyhogy vannak apróságok, meg vannak óriási nagy dolgok is.
Hogyan képzeljük el a ti sportotokban, a korcsolyában, milyen a felkészülés fizikailag, lelkileg, például teszem fel, egy olimpiára hogyan készültök?
Hát mi mindig 4 éves ciklusokban gondolkozunk, és a nyári felkészülésünk az mindig egy óriási nagy alapozással szokott kezdődni, utána valamikor 2 hónapon keresztül edzünk szárazon, és utána megyünk jégre, tehát hogy valamikor nagyon sokáig nem láttunk jeget. Ez mindig változó szokott lenni, olimpiától függően. Hát az olimpiai időszak szokott mindig a legnehezebb lenni. És az elmúlt 2 évben összesen szerintem ilyen 2-3 hét pihenünk volt. Úgyhogy ugye az nagyon mentálisan nagyon megviselt, de hát nyilván dolgozunk szakemberekkel, nagyon jó csapat áll mögöttünk, egy óriási nagy stáb, múltkor összeszámoltam azt, hogy ilyen 20 fő körülre jött ki, úgyhogy tényleg mindenki a csapatunknak a tagja, és tényleg ahhoz, hogy ott tudunk állni, itt tudunk állni, az csapat nélkül nem sikerült volna.
Beszélgetés során meséltél egy olyat, hogy gyerekként régen gondoltál arra, hogy ha egyszer az olimpián fogsz szerepelni. Most visszatekintve, hogyan éled meg azt, hogy gyerekként te már erre gondoltál, hogy olimpiai bajnok lehetsz akár?
Hát ez egy nagyon izgalmas dolog szerintem, meg így a szüleinket is, ahogy ők láttak minket felnőni, nekik is egy annyira érdekes dolog lehetett, hiszen tényleg, ahogy az elején is mondtam, hogy nem sportbéliek. Úgyhogy szerintem számukra is nagyon érdekes volt, meg szerintem az egész ország számára, hogy szép lassan elkezdtük felépíteni ezt a sportágat, és tényleg egyszer úgy tudtunk kiutazni, úgy tudunk kiutazni most már egy olimpiára, hogy a magyar szurkolók, a nézők tudják, hogy milyen esélyekkel állunk oda, és nem az van, hogy a sor végén korcsiázunk, és 2 körrel a vége előtt nem történik semmi, úgyhogy izgulnak az emberek, és azt mondják, hogy már vége a futamnak, és akkor onnan tudjuk húzni a meglepetést, hanem nyugodtan hátra tudnak dőlni, és tudják azt mondani, majd úgyis jönnek előre, de abszolút nagyon jó érzés így látni, meg visszatekintve.
Amúgy a 22-es téli olimpián hogyan élted meg az 1000 méteren ezt a futamot?
Hát kint nagyon nehezen éltem meg. Igazából 5 verseny számunk volt, ez 5 napot jelent, és mindegyik nap után volt 1 nap pihenő, ezt idézőjelbe teszem, hogy pihenő, hiszen csak szusszani tudtunk egyet, és a másnap újra versenyeztünk, és 10 napon keresztül kellett folyamatosan versenyeznünk. Engem a 2. verseny napon csapott meg ez az 1000 méteres érem visszavétel, úgyhogy nagyon nehezen dolgoztam fel, 1 napon volt feldolgozni ezt az egészet, hogy újra éremért tudjak korcsolyázni, és még utólag is nagyon nehéz volt az elmúlt 1,5-2 hónapom is, és tényleg erről szólt, hogy próbáltam magamba a kérdéseket feltenni, hogy megtaláljam újra önmagamat, és úgy gondolom, hogy ez abszolút sikerült, és a beszélgetésen is elmondtam, hogy szerintem ez volt életem legnagyobb sikere, ebből tanultam a legtöbbet, és hogyha minden eredmény, vagy minden döntés, amit tettem, vagy hoztam, azért vagyok ma az a Liu Shaolin Sándor, aki ma vagyok.
Áldónak az 500 méteres versenyéhez mit szóltál, hiszen mondtad, hogy nagyon jó kapcsolatot ápoltok, ott ugye aranyérmet nyert, az te hogyan reagáltad le, hogyan élted meg az ő aranyérmét?
Nagyon örültem neki, nagyon sok helyen el is meséltem, hogy hogyan jutottam oda a pálya mellé, hiszen nagyon szigorúan figyelték, hogy kinek milyen akkreditációja van, belépő kártyája, és ilyen karszalagot kellett felvenni az orvosoknak, és a hollandokkal voltunk egy öltözőben, már mindegyik holland végzett, egy holland versenyző se volt, úgyhogy elkértem a hollandoktól egy karszalagot, és úgy kerültem be oda a pálya mellé, úgyhogy ott onnan tudtam izgalmasan végignézni.
Milyen példaképnek lenni sok fiatal számára, azért nem csak Magyarországon, nemzetközi szinten példaképek vagytok a testvéreddel, ezt hogyan élitek meg?
Nagyon jó érzés példaképnek lenni, mellette egy óriási nagy felelősség is. Mindig is szerettünk volna példaképek lenni, kijártuk ezt az utat az eredményeinkkel, vagy a dolgokkal, amiket tettünk, úgyhogy ez mindig egy extra lendületet ad.
Milyen jövőbeli terveitek vannak még, mire készültök még?
Hát nem tudom, hogy ez távoli vagy közeli cél, de mindenféleképpen a milánói olimpiát szeretnénk megcélozni, és azt szeretnénk 100%-osan csinálni, ezt kijelentetem szerintem Áldónak a nevében is, és úgy gondolom, hogy kéz a kézben fogunk tovább menni, és Milánót megcsinálni.
Gratulálok az elmúlt eredményekhez, és további sok sikert kívánok nektek.
Köszönöm szépen.
Összeállításomat Liu Shaolinggal folytatom. Te hogyan emlékszel vissza a korcsolyához, hogyan kapcsolódtatok, mint sporthoz, hogyan kezdődött a korcsolyás életetek?
Amikor elkezdtünk sportolni, akkor nem az volt az elsődleges cél, hogy élsporttal kezdjünk, hanem tényleg az, hogy egy egészséges életmódot képviseljünk. Az első jeges kapcsolódásunk az akkor volt, amikor apa először levitt minket a műjégre, és nem is tudom, hogy hol kezdtünk, a Városligetbe vagy a Pólus Centerbe, valamelyik a kettő közül, és mindig megmaradt ez bennem, hogy apa valamilyen szinten tudott korcsolyázni, nyilván nem profi szinten, de így mindig próbált vagánykodni a jégen, és akkor ő már neki volt egy kis tapasztalata. de akkor még nem sportszerűen csináltuk, akkor csak így tényleg az volt az első találkozásunk a jéggel, és szerettünk kocsijázni, akkor sem voltunk jók benne, és ugye nyilván amikor elkezdtünk sportolni, akkor az úszással kezdtünk, és később mentünk át a gyors kocsijára.
Milyen élményeid vannak az első gyors korcsolyás versenyek, az első élmények, mik maradtak meg benned?
Emlékszem egyébként így az első versenyekre, nagyon sok volt itt a gyakorló jégpályán, a Budapesten ugye a gyakorló jégpályán, ahol ilyen korosztályos versenyeken indultunk el, tehát ilyen kisebb országos bajnokságokon, Mikulás kupán. Tehát emlékszem, hogy a hangulat az mindig tök jó volt, és ilyenkor az volt, hogy az összes szülő kijött, az összes szülő beszélgetett a lelátón, míg a versenyzők ugye versenyeztek. És megmaradt ez a jó hangulat mindig szerintem így a hazai versenyeken.
A család hogyan tudott titeket segíteni, míg ide eljutottatok az olimpiáig, olimpiai bajnokságokig, hogyan támogatott titeket?
Én szerintem azt tudni kell a mi családunkról, hogy ők a legnagyobb rajongóink, és ők azok, akik mindvégig mellettünk voltak. Amikor tudtak, akkor mindig jöttek az összes versenyünkre. Nyilván, mikor kint vagyunk Koreába, Kínába, vagy tengeren túlon, akkor nem mindig tudnak jönni, de hogyha mondjuk itt vagyunk a közelben, Németországba, vagy Hollandiába, akkor nagyon szívesen jönnek mindig. Nyilván az itthoni versenyekről nem beszélve, tehát ők voltak azok, akik mindig mellettünk voltak, és anya és apa azt, amikor behozták ezt az áldozatot, hogy kivisznek minket Kínába, egy teljesen más kultúrába, egy teljesen idegen országba, akkor nyilván ez is az ő támogatásukat jelenti, hogy ők megfogták a két fiút és kivitték Kínába. Tehát ilyen áldozatot azért ritkán hoznak az emberek.
Testvéreddel milyen a viszonyod a sportban, a versenyeken, ha például együtt vagytok a jégen, ott milyen a viszonyotok?
Én úgy gondolom, hogy ha ketten vagyunk fönt a jégen, és egymás ellen versenyzünk, abból két szituáció van. Vagy nagyon-nagyon jól jöhet ki egy futam, vagy nagyon rosszul. Most gondolok a jó példára az, hogy mondjuk beállunk első két pozícióra, és akkor bejönünk, úgy érkezünk be a célba. A rossz példa pedig az lenne, hogy ne adj Isten, véletlenül hozzáérek, vagy akadályozom, kilököm, és ő elesik. Tehát ez a legrosszabb forgatókönyv szerint, ami így történhet.
Te személy szerint honnan meríted azt a motivációt, azt az erőt, amit tőletek a pályán is látunk gyors korcsolyában?
Én bennem már így tudatosult, hogy igazából szeretem azt, amit csinálok, tehát én nagyon-nagyon szeretek versenyezni. Nyilván az edzés részét annyira nem szeretem, azt mindig túl kell élni valamilyen szinten, de én úgy érzem, hogy én a versenyzésre születtem, és jól csinálom, amit csinálok. Úgyhogy engem ez motivál mindig, hogy lehet, hogy nem biztos, hogy az edzés felkészülés olyan jól sikerül, mint mondjuk a tavalyi szezonban, vagy most nem érzem úgy a lábaimat, ahogy szeretném, de tudom azt, hogyha oda kerülök a futamhoz, vagy egy versenyre, ami olyan szintű, akkor abban biztos vagyok, hogy itt úgy fogok hazamenni, hogy jó élményekkel és jó sikerrel.
Azért a legfrissebb élményed a mostani téli olimpia. Hogyan élted meg, hogy bátyád ugye az 1000 métert meggyerte annak ellenére, ami történt?
Nyilván ugye, mivel én is a jégen voltam vele abban a futamban, én nagyon-nagyon hamar az elején kiestem a játékból, hiszen a két kínai versenyzővel ugye összeakadtunk, ott volt egy kisebb harcunk, azt tudni kell, hogy a futamot másodjára futottuk, hiszen az első futamot lefújták, úgyhogy ott már mindenki nagyon-nagyon fáradt volt, nem csak fizikailag, mentálisan, és már teljesen mindenki ki volt. Én emlékszem, hogy ugye a harmadik pozícióra még be tudtam csúszni, és emlékszem, hogy amikor a jégen voltam, csúsztam, akkor igazából Shaolint néztem, hogy ő most hogy áll, és a jégen is szurkoltam neki, tehát mint aki a lelátón van, és így nézi a versenyt, úgy szurkoltam neki, csak hát ugye nyilván ugye történt a kizárás, és amikor lejöttem a jégről, akkor még nem volt meg a hivatalos eredmény. Ugye azok a top három versenyző, aki ott volt a jégen, ők még csúsztak körbe-körbe, várták a kivetítőn, hogy mikor jön ki a hivatalos eredmény. Én már lementem, levettem a korcsia cipőmet, és visszasétáltam, kisétáltam, és amikor kijött az eredmény, hát akkor mondtam pár olyan szót, amit így sportolóként nem hiszem, hogy nagyon jó volt, és nagyon sportolóhoz méltó volt. Tehát mondtam egy-két olyan dolgot így hangosan ki, így a számon, ami nem volt sportolóhoz méltó. Utólag próbáltam is írni a versenybírónak, hogy elnézést, hogyha hallotta, vagy hogyha olyat mondtam volna neki, ami kicsúszott a számon. Nyilván ez nem őt, ezek a szavak nem őt támadták, hanem nyilván ezek az érzelmek voltak, amik abban a szituációban kitörtek belőlem. Tehát kijött a végeredmény, Shaolint kizárták, én bronzérmes lettem. Én ennek a bronzérmének nem tudtam úgy örülni, mint hogyha én nem kapok érmet, és Shaolin aranyérmes.
500 méteren az aranyérmednél mit éltél át? Hiszen azért ez egy más futam volt.
Igen, valamilyen szinten ugye már korábban nyilatkoztam, hogy tudtam, hogy olimpiai bajnok leszek. mikor reggel felkeltem, de valahogy már este is éreztem, hogy ez meg lesz, és hogy ez bennem van. Úgyhogy amikor beérkeztem a célvonalba, akkor nem sok reakcióm volt, nem tudtam, hogy hirtelen, hogy már tudatosult bennem, vagy még nem fogtam fel. Tehát nyilván kellett egy-két nap, mire így rájöttem, hogy most mi is történt. Nagyon örültem, hogy oda tudtam csúszni az edzőkhöz, oda tudtam csúszni a csapathoz, Shaolinhoz, és mindenkit meg tudtam ölelni. Nyilván nem kell mondanom, hogy mekkora ünneplés volt az öltözőben, amikor bementem, úgyhogy hihetetlen érzés volt, és lehet, hogy a pályán nem látszott, amikor beérkeztem a célba, de hihetetlen volt, és olyan örnyöngések voltak, hogy ez hihetetlen.
További sok sikert kívánok nektek.
Köszönöm szépen.
Kedves hallgatóink, a Miskolci Matthias Corvinus Kollégium vendégei voltak a gyorskorcsolyázó Liu testvérek. Velük beszélgetett Sütő Dávid Pelé.